Most már egyre másra jönnek a fotók a közösségi oldalakon, meg persze a hírportálokon, hogy Kijevben, illetve nagyobb ukrán városokban elindultak az emberek menekülnek autókkal, hogy ez mit jelent, mennyire masszív menekült hullámot, az nyilván a következő órákban dől majd el. Egyelőre nem látszik, hogy az ukrán hadsereg hol tud ellenállást kifejteni a benyomuló oroszok ellen, miközben a támadó egységek már nem csak keleten indultak el, hanem például a Fehér Oroszország felől, illetve délről a Krím felől. Így értékelt 9 óra előtt pár perccel Anton Bendarzsevszki, a Danube Institute geopolitikai kutatócsoportjának vezetője. Információk és dezinformációk lepik el a kommunikációs felületeket, ugyanakkor a lakossági közösségi megosztásokból azért elég drámai kép kezd el kibontakozni. Anton Bendarzsevszki gyors értékelése.
A közösségi oldalakon többek között folyamatosan érkeznek szemtanúknak a beszámolói az orosz támadásokról. Lehet látni egészen megdöbbentő képeket Harkiv városáról, a Harkiv városát ért rakétatámadások után, amelyek nem csak katonai struktúrákat, hanem lakóházakat találtak el. Lehet látni képeket a lángoló repülőterekről, hogy azt lehet tudni, hogy az orosz támadások az ukrán katonai infrastruktúra, és nem csak katonai, hanem légvédelmi és repülőtér infrastruktúra ellen is nem csak Kelet-Ukrajnában vagy Kijev környékén történt, hanem az ország egész részén, többek között Lviv környékén és Ivano-Frankovskban is. Tehát érkeznek a beszámolók a lángoló Ivano-Frankivszki repülőtérről. Tehát most már úgymond többet tudunk meg arra, hogy pontosan hol és milyen mértékű károk és pusztítások érték Ukrajnát. Amit nem tudunk, vagy legalábbis én nem látom azt még egyelőre, hogy az ukrán hadsereg hol tud ellenállást kifejteni, és hol vannak egyáltalán ilyen összeütközések az ukrán hadsereg és az orosz hadsereg között. Vannak beszámolók arról, hogy esetleg Luhanszk térségében ott az ottani szeparatista erők számoltak be, hogy elfoglalták az egyik kisvárost, amely az el nem ismert terület mellett helyezkedett el. Aztán jött az ukrán hadseregtől a hír, hogy visszafoglalták ezt a várost, tehát az feltételezi ugye, hogy ott valamilyen katonai műveletek bontakoznak ki, tehát tűzharcok bontakoznak ki. De az ukrán hadsereg egyenlőre pontos információkat nem közöl erről, inkább ilyen hírmorzsák vannak egy állítólagosan lelőtt orosz vadászgépről, egy Su-24-esről, de ez sem került megerősítésre, miközben ugyanezt állítják a szeparatista oldalon is, hogy szintén lelőttek egy ukrán vadászgépet. Tehát egyelőre még biztos, hogy
össze-vissza mennek az információk.
Információkat, ilyen nyilatkozott, dezinformációt és nyilatkozott háborút fogunk látni. Annyiból kedvezőbb helyzetben vagyunk, hogy az ország területén, Ukrajna területén ugyanúgy elérhetőek a kommunikációs csatornák, ugyanúgy működik az internet. Ugye amikor évelején Kazaksztánban történt egy ilyen forradalomszerű felfordulás, akkor onnan órákig, sőt, akár egész napig nem érkezett információ, mert a hatóságok lekapcsolták az internetet, és cenzúrát vezettek be, ugye a katonai rendkívüli állapotra hivatkozva. Ukrajnában erről most nincs szó, tehát folyamatosan ömlenek az információk, de ugye ebből a sok információ halmazból kell kiszűrni azokat az információkat, ami esetleg mond fék, álhír vagy dezinformációt szolgál, és mi az, ami tényleges eseményeket mutat.
A cél az Kijev lehet, illetve az ukrán vezetés elfogása?
Úgy tűnik, hogy igen, hogy az orosz vezetés azt a célt tűzte ki, hogy Ukrajnát egyrészt egy kedvezőtlen békefeltételekre kényszerítsene, másrészt pedig ahhoz, hogy ezeket a kedvezőtlen békefeltételeket elérjék, hogy lecseréljék az ukrán vezetést. Az, hogy Belarus felől, Ukrajna északi része felől érkeznek orosz egységek, ez egyértelműen azt mutatja, hogy a határt a nagyjából 120-140 kilométerre lévő Kijev városát próbálják megszállni, elfoglalni. A másik ilyen gócpont Harkiv városa lehet. Oda is látjuk, hogy folyamatosan érkeznek a orosz erők, de egyelőre összecsapásokról egyelőre még nincsenek hírek. És úgy tűnik, hogy maga az ukrán elnök Volodymyr Zelenszkij egyelőre Kijevben tartózkodik. Tegnap voltak egyébként amerikai nyilatkozatok arról, hogy ki kellene menekíteni. Amikor még ugye nem volt szó a háborúról sem, de hogy voltak amerikai nyilatkozatok, hogy Zelenszkij elnöket ki kellene menekíteni Kijevből. A világ nagykövetségének egy jó része egyébként már az elmúlt hetekben elhagyta az ukrán fővárost. Maga Zelenszkij tehát úgy tűnik, hogy még Kijevben van, és azt ígérte, hogy óránként jelentkezik be, és tudósítja a lakosságot a helyzetről. Ugyanakkor az egy igazság, hogy túl sok konkrétumot nem mond el.
Nem is mondhat el, gondolom te.
Szerintem ilyenkor a lakosság azért elvárná, hogy nyilván neki az elsődleges cél, hogy elkerülje a pánikot, és hogy ne mondjon semmi olyat, ami arra készíteti a lakosságot, hogy menedéket keressen, vagy tehát ilyen pánikszerű hangulat alakuljon ki, de azért elhangozhatna olyan, hiszen mindenki követi a... Tehát most, főleg ebben a helyzetben, Ukrajnában mindenki követi nyilván a híreket, mindenki követi a közösségi oldalakat, tehát ilyen szempontból azért mondhatna az ukrán elnök is olyan konkrétumokat, amelyek hát például az ukrán harci állásokról, vagy az állapotáról, vagy az ukrán védelmi vonal állapotáról szólnak. Ilyen információ egyelőre nem hangzott még el.
Anton Bendarzsevszkit, a Danube Institute geopolitikai kutatócsoportjának vezetőjét hallották. Számos rakétatámadásról szóló információ van. A BBC oldala összeszedte egyébként, hogy eddig honnan jelentettek ilyen támadást. Kijevből, Harkovból, Kramatorskból, Dnipróból, Mariupolból, Odesszából és Ivano-Frankivskból. Ivano-Frankivsk egyébként mindössze 200 kilométerre van a magyar határtól, ráadásul itt Twitter felvétel is van arról, ahogy egy precíziós lövedék, egy úgynevezett szárnyas rakéta, tehát egy irányítható precíziós fegyver becsapódik a helyi repülőtérbe. Közben az ukránok arra kérik Törökországot, hogy ne engedje át az orosz hadihajókat a Boszporusz-Dardanellák szoroson, és zárja le az orosz hadihajók elől a Fekete-tengert. A földközi tengernél összekötő szorosokról van szó. Törökország egyébként egyelőre nem reagált erre a kérésre, mint ahogy hát amennyire át tudta böngészni az ember, az egész helyzetre nem reagált még. Közben az orosz jegybank több intézkedést jelentett be délelőtt a pénzpiac helyzetének stabilizálására. Egyebek mellett azt, hogy intervencióba kezd a devizapiacon, fedezetként szélesíti a lombard hitelezés lehetőségét, és olyan műveleteket hajt végre, amelyek további likviditást biztosítanak a bankszektornak. A jegybank azt is bejelentette, hogy repo aukciót tart, az egy napra felajánlott pénzeszköz 1000 milliárd rubel, ez 4000 milliárd forintot jelent, a minimális kamatláb pedig megegyezik a jegybank 9,5%-os irányadó kamatával. Egyes szakértők szerint az orosz jegybank hamarosan kamatot emelhet, aminek a szintje akár 15%-ra is ugorhat a jelenlegi 9,5-ről. Február 11-én már volt egy 1%-pontos kamatemelés. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elkezdte reggeli sajtótájékoztatóját, szankciókról számol be, amint vannak pontos információk, akkor mondjuk egyelőre annyi derült ki, hogy a csomag célja, hogy megakadályozza, hogy Oroszország hozzáférjen a kulcsfontosságú technológiákhoz és piacokhoz. Mondjuk a további részletet a hírösszefoglalóban.